kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
Huszonegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szent István királyra büszkék lehetünk, és hálásak az Istennek, hogy nekünk adta őt. Minden előttünk járó nemzedék számára példakép és zsinórmérték volt, és mi is az életünket az ő tanításának sziklájára építhetjük, mondta az államalapítás ünnepén bemutatott szentmisén Ternyák Csaba érsek az Egri Bazilikában. Kiemelte, Szent István életműve és annak állandó újraértékelése ma is eligazít és utat mutat elsősorban azoknak, akik fejüket magasra emelik, akik tekintetüket a távoli jövőbe képesek irányítani, akik ismerik népünk történetét és képesek tanulni belőle, akik látják egyes ma meghozott döntések hosszú évtizedekre, talán évszázadokra ható következményeit. Olyanok, mint a hosszú távfutók, akik előre látnak, előre terveznek. Ilyen vezérünk, ilyen királyunk volt Szent István király, akiért ma hálát adunk, és akinek nyomdokain szeretnénk járni, követni azt az utat, amelyet ő kijelölt nekünk. Fogalmazott a főpásztor az Egri Bazilikában. Augusztus 20-a a szuverén magyar államiság ünnepe. Egy ezredévnyi magyar élet origója, mondta a köztársasági elnök a nemzeti ünnepen tartott katonai tisztavatáson a budapesti Kossuth téren. Súlyog Tamás kiemelte, Szent István király máigható döntéseivel a magyar jövőt határozta meg végérvényesen kijelölve a magyarság útját, valamint biztosítva a magyar nemzet megmaradását. Szent István nem csak helyet biztosított számunkra az akkori európai népek sorában, hanem visszavonhatatlanul hozzákapcsolta a magyarságot Európához. A magyart kultúrájával együtt európaivá tette, és fordítva Európát gazdagította és fűszerezte a magyarsággal és annak sajátosságaival. Ezt jelenti az európaiság pillére, fogalmazott az államfő. Farkas Bertalan és Kapu Tibor kutató űrhajósok vették át a Magyar Szent István rend kitüntetést az augusztus 20-ai állami ünnepen Súlyog Tamás köztársasági elnöktől a Sándor palotában. A Magyar Szent István rendet évről évre Magyarország legmagasabb rangú elismeréseként adjuk át, az idén pedig a magyar űrhajózás két kiválóságának szeretnénk kifejezni, hogy teljesítményükkel nem csak az űrkutatás históriájába és a világtudomány történetébe, hanem a magyarság szívébe is beírták a nevüket, emelte ki az államfő. Farkas Bertalan a díj átvételekor elmondta, azt szeretnék kérni, hogy legyen a mi kis csodálatos országunk, ami fentről is gyönyörű, egy olyan béke szigetek Közép-Európában, Európában és a csodálatos bolygónkon, ahol a béke, a nyugalom, az egyetértés, az együtt gondolkodás képes megvalósulni. Kapu Tibor pedig emlékeztetett, küldetése végén, amikor végre megnyugodhatott volna, akkor érezte magában a legnagyobb tenni akarást és a legnagyobb tüzet. Hozzátette, ezzel a motivációval, ezzel a tenni akarással, ezzel a tűzzel szeretne továbbra is a magyar tudományért, a magyar űrkutatásért dolgozni, és a jövő magyar űrhajósai mellett állni. Az ezer éves történelmi magyarság a magyar nyelv és kultúra megőrzésére, valamint a hit, a keresztény tanítás továbbadására szólított fel a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a Győr-Moson-Sopron vármegyei Csornán. Soltész Miklós a csornai premontrei apátságban Szent István tiszteletére rendezett ünnepségen három törekvést emelt ki a Szent Király munkásságából. Hazájának és nemzetének feltétel nélküli szeretetét, a fiatalok nevelésének fontosságát és azt az erőt, amelyet Krisztus követése és a kereszténység tölt be egy nemzet életében. Végül az időjárásról. folytatódik a felhőzet növekedés nyugat-délnyugat felől, így nagyrészt közepesen vagy erősen felhős idő várható. Az éjszaka első felében még csak hazánk északnyugati felén kevés helyen, majd éjfél után már inkább az északkeleti negyedben valószínű elszórtan zápor, zivatar. A légmozgás legyengül, de a zivatarok környezetében élénk, erős széllökések előfordulhatnak. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön tághatárok 23 és 36 fok között alakul. Az Alpokalja egyes részein és Észak-Borsodban lesz a legenyhébb, míg a Délalföldön a legmelegebb idő. Híreket hallottak.
Következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Kis Júliával, a Kerecsendi Apró Lábak Gyerekház szakmai vezetőjével beszélgetünk hivatásáról és a gyermekek mozgásfejlesztéséről. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Szajkó Anita. Mit lehet róla tudni? Honnan indult a te pályád, pályafutásod, és mivel foglalkozol most?
Én most jelen pillanatban Kerecsenden dolgozok. Az Apró Lábak Gyerekház szakmai vezetője vagyok. A gyerekház maga kifejezetten hátrányos, halmozottan hátrányos gyermekekkel, 3 év alatti gyermekekkel és szüleikkel foglalkozik. A legelső kislányom születése, ez egy téli nap volt, koraszülött az első gyermekem, a 32. és 34. hét között született, és igazából ez indított el az egész pályán. Ugye nagyon aktívan figyeltem az ő kis mozgás fejlődését, rengeteg oldalt olvastam, önfejlesztésbe kezdtem, hogy ugye minél jobban meg tudjam őt támogatni, és elkezdtem gyerekekkel foglalkozni. Akkoriban még Bükszent Erzsébeten laktunk, ott nyílt egy gyerekház, ahová kerestek mint szakmai munkatársad. Akkor volt nekem Luca a legnagyobb lányom 6 hónapos, és akkor mi így vele együtt belevágtunk a gyerekházba. Viszont akkor ott már elkezdtem érezni, hogy nem elég az a tudás, amit így magamtól összeszedtem, illetve amit olvasgattam, különböző weboldalakon ugye megnéztem és tanulmányoztam. Úgyhogy beiratkoztam gyógypedagógiai asszisztensként, Salgó Tarjánban volt egy képzés, és igazából azzal indult el az egész tanulmányi folyamatom. Utána beadtam óvodapedagógiára, azt ugye végigcsináltam, közben ugye megszületett a középső lányom, Sára, vele együtt csináltuk meg a diplomamunkámat. Nagyon emlékszem rá, hogy írtam észak a diplomamunkát, itt löptem az adomú hintába, hogy tudjam írni éjszakánként a szakdolgozatomat, a diplomamunkámat. És akkor átjöttünk ide, átköltöztünk Maklárra, és nagyon éreztem már akkor a két gyerekem között is a különbséget, hogy ugye még Lucánál nagyon az utolsó utáni másodpercekben történtek meg a nagy mozgások, addig Sára, mivel ugye volt neki egy nővére, illetve ő időre született 38. hétre, rendben működött a mozgásfejlődése, a beszéde, a gondolkodása és minden egyéb, persze szinte pontosan, ahogy a nagykönyv szerint megvan írva, és akkor is elkezdtem aktívabban foglalkozni akkor a mozgással. Az óvodapedagógián, ahogy csináltam a képzést, volt már akkor is ugye testnevelés órán, és már akkor is az idegrendszernek az érésével, illetve a csecsemőkori reflexekkel kezdtem el foglalkozni, abból írtam meg az egyik beadandómat. Mert ugye itt, ahogy láttam a két gyerek között a különbséget, ugye elkezdtem utána nézni, hogy ezek mégis, még ugye szokóreflex, markoróreflex és egyebek, és hát tudtam, hogy ez lesz az én utam. Úgyhogy így folyamatosan elkezdtem továbbképezni magam. Mikor átköltöztünk ide, akkor már láttam, hogy nekem tényleg ez lesz, hogy akkor gyerekekkel, mozgásfejlődéssel és a hozzátartozó idegrendszer fejlesztésével szeretnék foglalkozni, de ugye nem tudtam, hogy merre felé induljak. Annyi képzés volt a piacon, hogy egyszerűen nem tudtam, hogy merre felé, mire jelentkezzek, mire ne jelentkezzek, és igazából azt tudom mondani, hogy szerencse, vagy nem, ki ezt hogy éli meg. Én akkor ezt már szerencseként éltem meg, mert hogy az összes képzés, az telítve volt. Nem lehetett rájuk jelentkezni, várólisták voltak. És közben én állapotos lettem a harmadik kislányunkkal, Rozival, és emlékszem rá, már nagy volt a pocakom, amikor sikerült bejutnom egy olyan képzésre, ami kifejezetten reflexekkel, csecsemőkori reflexekkel foglalkozik, és az óvodás korosztályt célozta meg. 8 év alatti gyerekekkel kapcsolatosan volt maga a képzés, és hát én ezt nagy pocakkal akkor elvégeztem, elég aktívan, és akkor jött a komplex mozgásterápia. Körülbelül 2 hónapos lehetett Rozi, amikor tudtam végre jelentkezni. És én ezt online végeztem el. Online itthon, 2 hónapos pici babával, a férjem segítségével, és utána pedig elkezdtem vele aktívabban foglalkozni. Ugye, ahogy nőttek a gyerekek, őket megfigyeltem, láttam, hogy a harmadik még intenzívebben, még gyorsabban fejlődik. És akkor volt még egy képzése az akadémiának, az pedig a kisgyermekkor prevenciós jellegű megsegítése. És mivel nekem Rozi nagyon aktív volt, és tényleg ez a tudtam, hogy ennyire nem kellene gyors ütemben fejlődnie, így úgy voltam vele, hogy akkor még egy továbbképzés, hogy lássam azt, hogy egyáltalán mi történik a gyerekeknek az idegrendszerében. És ugye elvégeztem ezt a tanfolyamot, és ott jött egyszerűen az a kicsike kis szikra, illetve ott ismertem meg a nagyon jó barátnőmet, akivel a mai napig tartjuk a kapcsolatot, illetve folyamatosan konzultálunk. Ott jött az az ötlet, hogy akkor az a tudás, amit már megszereztem, és a saját tapasztalataimat, akkor ezt ültessük át egy olyan lehetőségbe, ami bárki számára elérhető. Először csak egyéniben kezdtem el gyerekekkel foglalkozni. Ugye vannak felmérések, ez egy 1,5-2 órás felmérés, ami alapján én otthonra adok úgymond házi feladatként előre megmutatott, illetve megírt tornasort, amit minden nap kell a szülőnek elvégezni. Inkább azt mondom, hogy 7 napból 5-ször érdemes, mert akkor tudjuk az idegrendszernek ugye kihasználni azt a plaszticitását, hogy akkor itt most át tudjuk élni a dolgokat. Ezek 15-20 perces feladatok. Tehát nem azt kell elképzelni, hogy akkor most egy órán keresztül tornáztatjuk otthon a gyereket, sőt, ráadásul nagyon kevés eszközt igényel. Ez nem nagyon jellemző más mozgásterápiás fejlesztésekre. Itt tényleg minimális eszközöket igényel, leginkább a gyereknek a saját mozgását, illetve a szülői ráhatást, illetve a közbeavatkozást igényli. Maga a tornasor, a feladatsor, és ami még nagyon fontos, hogy nem csak a mozgásra figyel a fejlesztés, hanem a gyermeknek a jelen állapotára. Arra, hogy hogyan érzi ő magát, hogy kapcsolódjon a szülővel. Tehát, hogy itt van benne például olyan feladat, amikor a szülőnek ölbe kell venni a gyermeket, és ingatás közben a gyermekről kell beszélni. Hogyha volt egy traumatizált szülés, vagy egy elakadás, vagy a terhesség alatt történt bármi nemű probléma, ugye ezek már bizonyított tények, ezekkel nagyon egyszerűen lehet ezeket a gátakat oldani. És erre is fókuszál például ez a terápiás lehetőség.
Itt behoznám ezt a mondatot, amit én ki is írtam ide magamnak, a KMT Akadémia kulcsmondata: minél több gyermek számára lehetővé tenni, hogy újra megtapasztalhassa a tanulás örömteliségét, a felfedezés izgalmát. Én úgy tudom, hogy a komplex mozgásterápia szülő anyja az Kulcsár Mihályné. Mit álmodott ő egyébként meg ebben az akadémiában, és hogyan épült ez föl, hogyan hozta ezt ő létre, és milyen céllal?
Pani néninek nagyon hálásak vagyunk, illetve mindenki hálás lehet neki, mert amikor ő elkezdett ezzel kapcsolatosan dolgozni, akkor a 80-as évek elején, mint tanítónő dolgozott, és kapott egy első osztályt, aminél rájött arra, hogy a gyerekek java nem tudja teljesíteni az előírtakat. Ugye vannak iskolai érettségi feltételek, amiket nem tudtak a gyermekek megugrani. És ugye itt közben jöhetne az, hogy ugye biztos nagyon sokan tapasztalják azt, hogy ugye ilyenkor elő van húzva a szülő, elő van húzva a gyermek, viszont Pani néni nem így tett, hanem elkezdett szakirodalmakba utána olvasni, és azt a rengeteg tudást, amit ő megtanult, illetve rengeteg szakemberrel egyeztetett, azt ő belevitte a mindennapokba. Elkezdett a gyerekekkel minden nap tornázni, mozogni, de nem csak úgy, hogy akkor szabad mozgásba ki lettek engedve, hanem meghatározottan, célirányosan mozgatta a gyerekeket, és észrevette azt, hogy elég intenzíven elkezdett fejlődni a gyerekeknek a tanulási készsége. És azt tudta nagyon jól, hogy akkor itt ez lesz az út, és partnerként kezelte a szülőket. Ami szerintem nagyon fontos, mert ugye egy gyerek az egységben van a szülővel, ugye az egész családot nézik minden alkalommal, nem pedig külön a gyermeket. És megalkotta magát a komplex mozgásterápiát. Ugye itt nagyon fontos azt kiemelni, hogy maga a terápia nem csak pedagógiai alapokra épül, hanem pszichológiai dolgokat is belevisz. És ugye ezért is említettem azt, hogy egységben nézi a gyermeket, mert nem csak a mozgását nézi az adott gyermeknek, hanem ugye akár a körülményeket. És ugye azért van itt például az is fontos szerepet játszik, hogy bizony-bizony a szülés körüli vagy terhesség alatti körülmények is befolyásolható tényezők lehetnek. Nem biztos, hogy mindenkinél okoz. Tehát, hogy ezt nagyon fontos leszögezni, hogy ez nem egyenes út ahhoz, hogy akkor itt most probléma lesz, de kiválthatja. És ugye így a gyermekeknek a megsegítése, egy szeretet és biztonságos légkörnek a megteremtése az alapja ahhoz, hogy tudjon egy gyermek fejlődni. Minden gyermek felfedez, akar tanulni, ez egy belső motiváció. Viszont, hogyha éri valami olyan nehézség, akár bármilyen olyan pedagógus neheztel rá, akkor ott megáll. És hogyha ezeket tudjuk oldani, ezeket a blokkokat még pluszba, akkor ugye vissza tud térni ez a belső motiváció, hogy akkor ő igenis szeretne tanulni, szeretne felfedezni, akarja és meg is csinálja.
Égre nyílnak az ablakok, beköszönnek a csillagok, megkérdezik, hogy vagyok, szinte alszom már, álmodom, hogy egy mese vagyok, ami csavarog, kanyarog, mint egy patak, A patak partján házikó, a házikóban titokfalak, és égre nyílnak az ablakok. Beköszönnek a csillagok, megkérdezik, hogy vagyok, szinte alszom már, álmodom, hogy egy mese vagyok, ami csavarok. Kanyarok, mint egy patak, a patak partján házikó, a házikóban titokfalak, és égre nyílnak az ablakok. Beköszönnek a csillagok, megkérdezik, hogy vagyok.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Kis Júliával, a Kerecsendi Aprólábak Gyerekház szakmai vezetőjével beszélgetünk hivatásáról és a gyermekek mozgásfejlesztéséről.
Én azt mondanám erre, hogy ez akkor egy holisztikus módszer.
Igen, holisztikus szemléletű. Például a tanfolyamon tanultunk stresszoldó tornákat. Vagy például Panni néni észrevette azt, hogy bizonyos készségek, például a matematikai elmaradásban, effektív kiradírozhatók szemtornával, és meg lehet őket ugrani, és mert ugye nem csak ő, hanem ugye már én azóta beszéltem pszichológusokkal, és mert most bizony ott is eléggé sokan foglalkoznak ezzel kapcsolatban a tanulási nehézségek megelőzésére, vagy ugye korrigálására. Tényleg azt láttam, hogy igény van arra, hogy a gyerekek nem csak az óvodában tornázzanak, amikor meg tudja oldani az óvónő, hanem igenis, hogy meg kell velük szerettetni a mozgást. És nem a szabad mozgást kell velük megszerettetni, hiszen azt bárki meg tudja oldani, akár lakásban, akár pedig házban lakik, hogy elviszi játszótérre, elviszi pályára, elviszi focizni, görkorizni, egyebek, hanem a célirányos mozgás. Hogy lássam azt, hogy az adott gyereknek hol volt elakadása. Előtte ugye én csoportokba mérem, tehát vannak olyan gyerekek, akik kifejezetten csoportos mozgásra érkeznek hozzá, illetve vannak olyan gyerekek, akik egyéni fejlesztésre érkeznek hozzá. Ha csoportosra érkeznek, akkor nem szoktam előtte felmérni a gyerekeket, mert általában úgy állítom össze a csoportot, hogy megfigyelem első körben őket, az első két alkalommal olyan pályát, akadálypályát, mozgásformákat viszek be az órába, amiknél már ki tudom azt szűrni, hogy mik hiányoznak. És mivel ugye a plusz az nem árt soha, így ugye úgymond arra a gyerekre szabom az egész órát, akinek a mozgásában látok minimális eltérést.
Hogyan alakulnak ezek a csoportok? Hogyan kerülnek hozzád a gyerekek?
Hatalmas egy szerencsém van, mert megbíznak bennem a szülők, illetve fel tudtam építeni egy olyan közösséget az elmúlt egy-másfél évben, hogy ajánlások alapján kerülnek be hozzám a gyerekek. És már abszolút nem hirdetem magát a tornát, a csoportos tornát, mert egyszerűen már nincs hely. Eleinte a terem az fél terem volt, ott csak 6 gyerekkel fértem el, viszont most 8-ra fogom felemelni a létszámot. Ez azért nagyon fontos, mert ez a mennyiség az, aminél tudok mindenkire akár egyénileg is odafigyelni. Ettől több gyerekre nem tudok odafigyelni. Itt jön be az, hogy minőségi szolgáltatást szeretnék nyújtani, nem pedig azt, hogy minél több gyerek itt legyen. Az volna a legjobb, hogyha tudnék egyszerre 20 gyerekkel is dolgozni, de nem vagyok rá én sem képes.
Hogyan történnek a felmérések? Gondolom, hogy a szülő vagy szülők már otthon észlelnek bizonyos problémákat, esetleg elhozzák hozzád a gyereket. Honnan tudod, hogy neked melyik irányt kell utána bejárnod vele?
A tanfolyamon ugye megkaptuk magát a mérőlapokat, illetve ugye végigmentünk az összes mérési részen. Videóval vagyunk megsegítve, voltunk megsegítve. Ott is megcsináltuk, fiktív gyermeki részt kaptunk. És ez alapján állítjuk össze, hogy miket nézek. Egyértelműen ugye nagy mozgásokat, az nagyon fontos része az egész fejlesztési folyamatnak. Mellette nézek emlékezetet például. Akkor azt vizsgáljuk, hogy milyen irányos a gyermek. A szemével melyiket használja, a fülének melyiket preferálja jobban. A kezénél, a lábánál. És leginkább ugye ezért is inkább 5 év fölötti gyerekek, iskola előtt álló vagy nagy csoportos gyermekeket szoktunk felmérni, szoktam én leginkább felmérni, mert ugye náluk tudunk olyan segítséget biztosítani, amivel ugye könnyebben fogja az első egy évet átvészelni, megugrani. Könnyebb lesz neki maga az iskolai beszokás. Otthonra szoktam adni házi feladatként egy hónapra megírt mozgásfejlesztést. Ezt ugye otthon a szülő csinálja, és 3-5 héten belül jelez nekem, hogyha úgy érzi, hogy akkor ő most szeretné, hogy visszamérjem az adott gyermeket. Visszamérem, és megnézem, hogy azt a mozgássort, amit én biztosítottam, illetve megírtam nekik, azt megfelelően tudja a gyermek megcsinálni. Ha igen, akkor kapnak újat. Ha nem, ha vannak elmaradások, például a mászás előgyakorlatainál, az első lépcsőfok még mindig nem megy neki stabilan, akkor az marad neki fixen még arra a hónapra is. Ott akkor ugye nem történik csere. És mindig vannak olyan kis történések, amiket regressziónak hívunk, amikor azt érezzük, hogy hú, most visszafelé megyünk. Nem visszafelé megyünk, hanem ott az idegrendszer érik, és folyamatosan formálódik, és bizony ez fájdalmas. Van némi nemű személyiségváltozás is, több mondjuk a dükitörés, vagy ugye hiszti, amit ugye a szülők észre szoktak venni, éjszakai felkelések.
Tehát a terápia alatt tapasztalhatóak ilyenek.
Igen. Ez 3 hónapon belül bármi, effektív bármi előfordulhat. Tehát lehet itt egy visszafelé ugrás is, és lehet egy nagyon intenzív előrefelé ugrás is. Én azt szoktam javasolni azoknak, akik hozzám járnak egyénibe, illetve kérik a felmérést és az otthoni feladatsort, hogy az első 2-3 hónap a vízválasztó. Ha bármit el tudunk kérni a gyereknél, akkor a szülő még mindig el tudja azt dönteni, hogy akkor tovább megyünk együtt ezen az úton, hogy segítsek, avagy sem. Nem kényszerítek rá senkire semmit. Ha esetleg ő azt mondja, hogy ő azt érzi, hogy nem elég neki, akkor pedig ajánlok neki más szakembert. Én másfél évvel ezelőtt, amikor elkezdtem aktívabban foglalkozni a gyerekekkel, kerestem volna termet itt a környéken. És egyszerűen falakba ütköztem. És van nekem egy szuper férjem, aki pedig azt mondta, hogy szívem, semmiből nem tart, akkor nem lesz forrás, hanem akkor lesz egy termed. És onnastól kezdve én voltam a megálmodó, hogy hogyan nézzen ki, mi hova kerüljön, hogy a konnektorok, hogy legyenek, hogy az ablakok, és ő a kivitelező. Úgyhogy lényegében az egész az kettőnknek a fejéből, illetve kezünkből pattant ki, és azért a ház mellett, őszintén megmondom, egy picit óckodtam tőle, mert hát ugye azért az is egy felkészülési idő, amíg A-ból B-be ugye a munkahelyedre beérsz, itt azért nem nagyon van rá lehetőség, mert egy minimális kis udvar választja. Viszont abból a szempontból nagyon jó, hogy ugye nekem a 3 lány, a férjem ugye készenléti rendőrként dolgozik, ő van, hogy 2-3 napokat ugye Budapesten tartózkodik. És ugye a lányoknak a felügyeletének a megoldása, ugye az olyankor, hogyha ő nincs itthon, nehézkes délutánonként, és ráadásul ugye Rozi csak 2 éves. Így ugye bárkit, akit megkérek, általában apusom vagy anyósom szokott rájuk vigyázni. Itt vagyok egy karnyújtásnyira, hogyha bármi történik. Úgyhogy igazából azóta már örülök neki, hogy szideházon belül van a fejlesztő, de igen, tehát, hogy nem találtam termet, és innen indultunk.
mik azok a célok még, vagy tervek, amiket szeretnél elérni, vagy szeretnél megvalósítani, akár a teremben, akár szakmailag?
Most a tipikus fejlődés szakirányú továbbképzésen veszek részt Vácon, az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán. Már a férjemmel pedzegetjük azt, hogy merre felé tudok még menni, illetve még amikkel én szemezek továbbképzéseket, például a sarlós program, ugye, ami kifejezetten a primitív reflexekkel, csecsemőkori reflexekkel foglalkozik. Még az egy hatalmas nagy vágyom, hogy ezt egy lehetőleg az éven meg tudjam, vagy el tudjam kezdeni. Szeretnék egy olyan kis biztonságos szigetet, kuckót létrehozni itt Makláron, ahol olyan szakemberekkel tudunk együtt dolgozni, és hál' Istennek nagyon jól alakulóan van a szakembergárda, akikkel bármiben tudunk a szülőknek segíteni. Azt szeretném elérni, hogy azok a gyerekek, akik ide jönnek, azok szeressenek hozzánk járni, bár a visszajelzésekből az jön le, hogy hál' Istennek szeretnek, és hogy a szülőkkel tudjunk együtt dolgozni. Mert hogy egységként tekintünk a gyerekre és a családjára, mert ők egy szoros köteléket képviselnek, és soha nem választjuk őket szét. És ez mindegyik jelenlévő szakemberre jellemző.
Kéklőn óvja menny kupola, kék köpenyben égi derű, légtündérnő ül egyedül. Kéklő ködben légpalota, kéklőn óvja menny kupola.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Kis Júliával, a Kerecsendi Aprólábak Gyerekház szakmai vezetőjével, hivatásáról és a gyermekek mozgásfejlesztéséről beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Pap Ildikó vagyok. Ez alkalommal vendégem itt a stúdióban Herrera Acacio Louis Dimár, akit nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök. Isten hozott téged, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen. Köszönöm a meghívást.
Az Egri Főegyházmegye szolgálatára a Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szeminárium végzős hallgatójaként szentelt téged június 21-én dr. Ternyák Csaba érsekatya. De hogy hogyan kerültél te Venezuelából ide az Egri szemináriumba, milyen út vezetett ide, és mi az, ami megosztható a te gyerekkorodról, az életedről, arról fogunk beszélgetni a következő percekben, és egy picit megmondom őszintén, nyilván ezzel nem a papi hivatásodról szóló megosztást szeretném kisebbíteni, de azért elgondolkodtam azon, hogy egy nagyon jó turisztikai műsort lehetne veled készíteni ebben a fél órában. De most nem erről lesz szó, bár érintőlegesen talán erről is. Mi az, ami a te gyerekkorodról, családodról, hitéletedről megosztható itt a rádióhallgatókkal?
Én egy katolikus családban nőttem föl. A szüleim nem együtt éltek, nem volt, és amikor felismertett a neokatekumenálisút, akkor házasodtak.
Nekik polgári házasságuk sem volt akkor?
Sem volt, és akkor, amikor ismertek a közösséget, akkor rendezték
a házasságukat.
Igen. És akkor,
te hány éves voltál ekkor?
Akkor én már 6 éves vagy 7 éves voltam, pontosan nem emlékszem, de akkor voltam, amikor belépték ebbe a közösségbe.
Egyedüli gyermek vagy?
Nem, hárman vagyunk, van egy nővérem, meg egy öcsém, én a középső.
Középső gyermek.
Igen. És a nővérem otthon van, neki van 2 gyereke, az öcsém pedig Amerikában. Feleségével, meg egy kislány.
A szüleid, amikor ti már megszülettetek, akkor találkoztak a neokatekumenális közösséggel.
Én nem születtem, mert sokan ebben születtek, hogy a szülők már előtte már jártak. Én nem, én akkor 6 éves vagy 7 éves lettek, amikor ővel léptik az útra, a neokatekumenális útra, és akkor úgy mondjuk, hogy elkezdte rendetlenni a családunkban, mert előtte az egy ház csak anyukám részéről láttunk. Az apukám részéről ezt láttunk, hogy fontos dolgozni, fontos tanulni, fontos, ami szokásos
világi,
az, hogy
a férfi
a munkáról vezér, a nő pedig az egyházról, vagy a más dolgokról. Nálunk ugyanaz volt otthon, hogy az apuka mindig dolgozott, többször külföldre is ment, mert ő olajfinomítóban dolgozik, és akkor többször más országból hívtak, és többször a külföldön volt, és az egyház, a hit, anyukámról kaptunk a hitet. Először is úgy belépett az anyukám, ugyanaz, hogy volt egy hirdetés a templomban, és hát akkor már ott jár egy nagynéném, vagy anyukámnak nagynéném, és kérdezett, hogy mi ez a hirdetés, mert nagyon megérintett, hogy ha problémák van, akkor gyere. És nagyon megérintette, mert akkor olyan helyzetben volt, hogy ő egyedül érezze magát, mert az apukám külföldön volt. Nem volt rossz kapcsolatok közülött, csak ez a távolság sokszor volt rossz neki, és akkor belépett erre az útra, és úgy ment az apukám, hogy ő akarta tudni, hogy miért az anyukám megy oda, és akkor miért olyan volt, stb. És úgy megragadott is. Itt kezdtünk az útot. Ez igaz, hogy most a helyzet miatt nem járnak, mert messze a templom, ahol van ez a közösség, és akkor most inkább közelebb menne, mert nálunk sajnos most nehéz a helyzet politikailag, és inkább közel templomhoz mennek, de mindig tisztelnek az, hogy így járom a közösségben, örülnek, hogy ezt így választottam, hogy erre hivatásra hívott az Isten, és boldogok ugyanaz, mint én ezzel. De igen, így ismertem meg az utat, én akkor elkezdtem járni velük, amikor ő nem tudtak járni, akkor én a nagymamámmal folytattam. Mindig ez érint engem, hogy többször láttam a templomokban, hogy a nagyanyukák jönnek,
nagymamák jönnek,
nekem is ugyanaz volt, hogy akkor én akkor mentem vele többször erre a közösségbe, és én nagyon megmaradt bennem, megérint, és akkor ott maradtam.
Mondtam azt, hogy szívesen egy turisztikai műsorban is beszélgetnék veled, és tény, hogy most nem ebben a műsorban beszélgetünk. De azért annyira ott van az én gondolataim között most az, hogy azért nálatok Venezuelában azért olyan kuriózumok vannak. Megemlítenél néhányat?
Először kezdem ezzel, hogy a szidugyárás teljesen más. Én olyan félszigetemből jövök, ahol ott mindig nyár. Ott mindig 35-40 fok egész évben.
Egész évben?
Egész évben.
Az sem lehet egyszerű.
Igen, és amikor én ide kerültem Erországra, és hallottam, hogy ott itt lehet mínusz 20, vagy mínusz 18, akkor nem el tudtam elképzelni, hogy fogok bírni. Szelény nem bírtam, persze. Még mindig most szembedek egy kicsit, de már megszoktam.
9 év alatt azért hát, hozzá lehet
szokni. Igen. Hát mi miatt, hogy a Karib-tenger mellett van ezt a félsziget, akkor ott például sok hurikánok szokott megjelenni. Ez igaz, hogy a színvárosomban nem nagyon veszélyes, mert akkor már csak egy része
kapunk. Igen, akkor elcsitul
a... Igen, de ott a Karib-tenger nagyon... Hát a föntrengések is sokszor vannak, sajnos. A természetem van szép, nagyon színes, mondjuk így, ami nekem fura volt, amikor ide jöttem, és akkor ősszel, meg télen már akkor nehéz volt.
Csupaszak a fák, igen, nekem,
igen, nehéz volt ez látni. Alatok, hát tudok mondani például iguánu, ez például, ez nekünk ez mint a sirkét, vagy a, vagy
az,
mint a disznó, nagyon sok van, és akkor csak meg is eszünk. Ez finom, én például gyerekkorom óta ettem többször. A házak mögött a kertbe vannak olyan nagy fák, és akkor jönnek, és akkor többször akarnak bemenni a házba, találkozunk velük sokszor.
És azokra lehet vadászni akkor?
Igen.
És akkor azokat el lehet fogyasztani.
Megeszünk, igen.
Na, például ez a leguán egy ilyen.
Meg hát egész maga az ország, például nagyon sok különbség van egész minden városban. Például van a Andok, van az Amazonas része, van a tenger része, igazából Venezuelája minden négy tél, ősze, meg nyár, meg
évszakra.
Éjszakat akkor látunk, csak más városokban.
Más-más városban.
Például én, ez így mint érdekes, az én a hava először ismertem itt Magyarországon, mert ott, ahol esik a hó, ott Venezuelában, abban a városban, nagyon messze a színvárosomból. Ez kb. 18 óra kell utazni busszal. Csak soha nem volt bennem az, hogy hova megyek is, megnézem.
Kíváncsi lettél volna arra, hogy
amikor ide jöttem, kérdő, hogy itt esik a hó, és akkor én
először... Már itt se olyan gyakran,
már nagyon sok régen. És akkor itt ismertem először. Úgy voltam, mint egy kis gyerek.
Igen, sok-sok újdonsággal találkoztál. Na, de nagyot ugrottunk, hogy ahhoz képest, ami nálatok van. Nem, hogy itt miket tapasztaltál az elmúlt 9 év alatt, meg főleg a kezdeti időszakban, mi az, ami furcsa volt számodra. Na, de térjünk vissza a papi hivatásodhoz. Említetted azt, hogy a szüleid a neokatekumenális közösségek keresztül találkoztak igazából a Jóistennel, akkor rendezték a házasságukat, tehát ti hárman, nővéreddel, meg öcséddel. Már azt mondhatom, mivel te 6-7 éves voltál ebben az időszakban, hogy már mondhatom azt, hogy mintha beleszülettél volna a hitéletbe, ugyanakkor ez nyilván teljesen mégsem igaz, de onnittól kezdve azért jól gondolom azt, hogy meghatározó pontja volt az életednek a Jóistennel való kapcsolat, meg a hitélet, vagy azért jött egy elfordulás hát egy kamaszkorban?
Igen, amikor már olyan 17 éves, 18 éve, gimnázium után, akkor volt a te lehetőséget, hogy akkor tudok dolgozni, tudok tanulni, amit akarok, és akkor ezért volt olyan időszak, amikor mondjuk itt elkezdtem elfelejteni az egyháztól, mert a világ mutatta nekem, hogy hát én is tudok adni a boldogságot, amit keresel, és mindig ez volt az én vágyam, hogy olyan munka, ahol én sokat keresem, meg olyan, de hogy tudok valaki lenni, meg főnök lenni, meg ilyenek, és pont ezt kaptam a világtól, és elkezdtem
elfordulni
a Istentől, de nagyon hálás vagyok Istennek, mert ott, ami itt pont, ott, ahol amikor ott voltam a világban, a krízisben, akkor onnan kihúzott engem. És nagyon jó volt az, hogy időben tudta kihúzni engem ebből is.
Ha megosztható, mi jelentette ebben az időszakban a krízist számodra, hiszen vezetőbeosztásban több emberért feleltél, jó egzisztenciát tudtál teremteni.
Minden jó volt, de én valahogy nem volt bennem boldogság. Mindig kell szomorúság kaptam, még sok munka, meg minden, és például a közösségben nem rendszeresen gyártam, és láttam, hogy jó, minden megvan, amit akartam, de valahogy nem voltam boldog. Mindig volt egy szorongás, mindig volt szomorúság, és ez láttam az, hogy nem az, amit vártam, nem az, amit akartam, nem úgy van, és akkor hála Istennek, hogy ő beavatkozott, és kihúzta onnan, és akkor úgy volt, hogy
ez megosztható?
Ez érdekes volt, hogy egy lelki gyakorlatra, egy ifjúsági találkozóra meghívták minket, ott a közösségek, és érdekes volt, hogy nekem volt pénz, és akkor ez volt a kifogásom, hogy nem megyek erre ifjúsági találkozóra, mert nekem nincs pénz. Sokan segítettek, sokan akartak segíteni, de való, hogy én nem ellenálltam az Isten akaratának, hogy én nem akartam menni. És akkor végül láttam azt, hogy sok embertől kaptam ezt a támogatást, hogy nem csak anyagilag, hanem lelkileg, hogy jó lesz neked ezt ifjúsági találkozó, menjél kockáztázni, stb. És én akkor mentem félelemmel, mert már akkor van bennem az, hogy ha Isten hív, akkor hogy tudok erre válaszolni?
Akkor meg kell változtatni az életet, igen, és vajon igen, képes vagy-e arra, igen, hogy megváltoztasd?
Igen. És akkor mentem erre a lelki gyakorlatra, bocsánat, ifjúsági találkozóra, és ott egy pap mondta itt egy beszédében, hogy azóta boldog vagyok, amióta igen, mondtam Istennek. És ez nekem ez nagyon jó volt hallani, mert pont ezt kerestem, a boldogságot. És ez nagyon megérintett, és mondom, hogy én is akarok tapasztalni ezt a boldogságot, ami ő tapasztalja. Amikor mondta, hogy ki akar menni szemináriumba, vagy misszióra, vagy bárhova világba, és akkor én rögtön jelentkeztem, hogy én akarok. Nem tudom, mi lesz, de én akarom. Én szeretném. És akkor utána meghívta engem egy lelki gyakorlatra, és ezen a lelki gyakorlatom, akkor mondták nekem, hogy jön lenne menni Olaszországba, másik lelki gyakorlatra, ahova, bárhova világba küldenek. És akkor rögtön volt bennem az, hogy hát ez most innen menni Venezuelából, nincs útlevelem, nincs pénzed, még egyszer volt ezt a kifogás, mondunk így.
Jól értem, ezt volt pénzed, de mégis azt mondtad,
hát mondtam, hogy nincs, hát dolgoztam, én tudtam kockáztatni arra, hogy én mehettek. Uh-huh. Csak mindig azt mondtam, hát ezt nem használom arra inkább, hanem
igen,
másra.
Igen, hogy mire szállod rá.
Igen. És akkor láttam már, hogy sokan segítettek. Sőt, a családom is, aki nem gondoltam volna, hogy segíteni fog arra, mert az apukán annak ellenére, hogy jár a közösségben, ő mindig volt benne az, hogy ő akarja, hogy a Sofia legyen család, legyen minden, de ő nagyon sokat segítette. Nagyon befogadtak. Az anyukám elejétől ő már tudta, hogy
a papi hivatás gondolata ott motoszkált benne.
Igen. És akkor segítettek, és akkor láttam azt, hogy Isten nagyon gondoskodik. Hogy Isten valamit akar belem. Olyan ember voltam ebben az időszakban, hogy nem hittem az Isten gondoskodásában, hanem én magamnak fizetem minden, én magamnak dolgozom, magamról gondoskodom. És az Isten ezt mutatta nekem, hogy nem, én most beavatkozom, és küldöm téged, és erre lelki gyakorlatra jöttem, 3 hónap alatt akkor meglett a szödlevelem, több pénz, mint amit gondoltam volna, és jöttem Olaszországba, nagyon izgultam, ott nagyon sok bibliai díszítek, evangéliumokat hallottam, ami megérintett, és ott kértem Istentől, hogy akkor, ha már itt vagyok, akkor küld valahova a világba. Két dolgot kértem. Az egyik az, hogy bárhova a világba küldjen, mások a spanyol beszélne, de Isten az engedte csak az egyik, a másik, mondjuk, nem adjunk neki könnyű. Legyen is neki nehézsége. És akkor úgy kerültem ide Magyarországra, a neokatekumenális úton ilyen lelki gyakorlatban ott Olaszországban, ahol csinálnak egy jelentkezünk, hogy bárhol akarunk menni, és akkor adnak egy papír, amik nevünk el, és akkor így dobjunk egy kosárba, és akkor sorsolnak bárhol a világban. Van egy kosár, ahol vannak az országok, és a másik kosár, ahol vannak a nevek, és akkor úgy sorsolnak, hogy Magyarországra, és akkor kihúzták a színnevemet, és úgy kerültem ide.
Volt olyan ország, ami oké, hogy az volt benned, ezt nyilván mondtad, hogy ahol spanyolul beszélnek, vagy nem is fókuszáltál másra, hogy ott van egy kalandvágy egy fiatalemberben, úgy gondolom, hogy minél több mindent fel szeretne fedezni, meg látni szeretne, de túl azon, hogy beszéljenek spanyolul, volt benned valami konkrétum, hogy igazából na ezt a területet, vagy ezt az országot szeretném megismerni.
Konkrétan bennem volt Olaszországba. Mert hát a Vatikánban, meg előtte, mielőtt mentem a lelkirekorlátra, először vittük minket Vatikánba, meg minden, és akkor hát merült bennem ez a vágy, hogy hát jó lenne itt maradni Olaszországban, ez világszik, hogy jó, Spanyolországban, de hát Isten nem úgy akarta, Isten Magyarországra küldött, ami nem sajnálom, mert nagyon jó itt lenni.
Nyilván nem, azért az első meglepetés az ott van az emberben, hogy Magyarország vajon hol van?
Hol van?
Tudtad-e azt, hogy
nem,
hol van Magyarország?
Nem tudtam. Annyit tudtam, hogy létezik Budapest, hogy van Budapest, mert volt egy ilyen ifjúsági találkozó itt Budapesten, és akkor egész világban mutatták a neokatekumenális közösségeknek. És én akkor láttam ezt a videót, hogy van ez a Budapest. De én nem tudtam, hogy Budapest a Magyarországnak a fővárosa. Hallottam Magyarországról, de így, hogy hol van, én semmi nem tudtam. Nálunk, Venezuelában, szintén egész Dél-Amerikában úgy tanulunk a történelemben, hogy csak a Spanyolországról, Olaszországról, meg Portugáliáról, azok, aki, meg Angliáról, meg azok, aki mentek, aki felfedezték a kontinenst. De Magyarországról nem hallottam semmit, és nem is tudtam, hogy milyen nyelven beszélnek, semmi.
Akkor először ezzel a gondolattal kellett megbarátkoznod, hogy akkor Magyarországra jössz. Mi volt a legnehezebb számodra, még mielőtt ide jöttél volna Magyarországra? Nehéz volt elszakadni a családodtól,
igen,
a testvéreitől?
Igen. Nehéz volt, mert nagyon a dél-amerikai ember nagyon érzelmes családjában, és én is nagyon voltam ragaszkodva hozzájuk, hogy ezért volt ez bennem az, hogy amikor küldték Olaszországba, ellenálltam egy kicsit, nagyon lenne így maradni Venezuelában, mert közel van a családom, de Istenem ezt nem akarja. És valószínűleg az Isten ebből is akarta kihűzni engem, hogy én felnőtt legyen, hogy én nem mindig gyerek legyen ott a családom alatt,
hanem nőj fel,
és nézd meg, hogy mi van előtte, mit tud adni nekem a boldogságot, amiről mindig beszélek. Bocsánat, hogy ezt csak erről beszélek, de ezt tapasztalom, hogy ez Isten, ez látja nekem is. És ez nekem a legnehezebb dolog volt. Sőt, amikor elindultam Venezuelából Olaszországba, erre lelki gyakorlatra, az elődjárók ott Venezuelában, akik küldtek minket, azt mondták nekünk, hogy menjetek bőröndel, vigyétek mindent, mert ha ott az egyik rektor mondja nektek, hogy menjetek egyenesen a szemináriumba, akkor menjetek, nem gyertek vissza Venezuelában. De én mentem ezzel a reménnyel, hogy én megyek erre a gyakorlatra, a rektor nem fog kérni tőle, hogy menjünk, és el tudok búcsúzni a családomtól, és én nem búcsúztam tőlük, és amikor elindultam Olaszországba, akkor a rektor azt mondta, hogy most van a lehetősége visszajönni rögtön a szemináriumba, és valahogy a lelkület elejleg ott benne, úgy csak döntöttem, hogy akkor megyek.
És akkor nem búcsúztál el a családot?
Nem, egy két év után találkoztam velük utána. Nagyon nehéz volt, de utána most látom az, hogy valahogy Isten segítette abban, amiről beszéltem, hogy fel kell nőni.
Önállósodni, elszakadni,
igen,
felnőni.
Igen, elszakadni, és valahogy ez segített. Szenvedtem, mert természetesen ember vagyok, és szenvedek, de valahogy ez Isten úgy veszette, hogy én ezt lássa az, hogy nem
egy értelmetlen szenvedés,
igen,
hanem ahogy Jézus is szenvedett.
Igen.
Veled is ott volt, igen, a szenvedésben.
Igen.
Arról már beszéltél, hogy nyilván az időjárás az, hogy itt -20 fokot is, havat is láttál, megtapasztaltad, hogy itt teljesen más időjárási körülmények vannak, az hogyan hatott rád, meg ez azért furcsa volt. Ezen kívül mi az, ami még nagyon idegen volt számodra Magyarországra érkezve?
Igen, mindig ezt mondom, hogy a kultúra, meg az emberek, mondjuk így, hogy például nálunk a venezuelaiak nyitottak. A magyar ember, ahogy tapasztalom, az elején nagyon bezárkoznak, nem akarnak barátkozni külföldre, külföldi emberrel, de amikor már szóltam a szó nyelvében, már amikor tudtam, hogy volt bennem ezt a szándéka, hogy én szeretem itt lenni akarok, akkor nagyon befogadni, és nagyon nyírnak, és nagyon...
Meg tudtad magad értetni,
igen,
és akkor utána...
És akkor már nagyon befogadnak minket, és ez nagyon jó volt tapasztalni. Az, hogy az ember eleinte egy határ, de utána nyílja a határ, és akkor engedi, hogy én tudjak bemenni. És ezt nekem nagyon jó volt tapasztalni, pont ez miatt, hogy ez értelmes gyakorolni az, hogy hát nem csak érzelmekről van szó, ahogy mindenki szeres téged, hanem csak meg kell nyerni ezt a lehetőséget is. És tényleg ezt tudok mondani, hogy az Isten ebbesség nagyon segítette. Nagyon.
Kedves hallgatóink, Herrera Akázió Luidimár Jászberényi káplánnal Papi Ildikó beszélgetett.
A te szereted nagy voltál. Vigaszom, oltalmam, menedéken várom, ami vagyok, egész való, csak téged szomjaszt én. És kegyelmed
Itt a Szent István Rádió.